Testvérek, nyissuk ki az igét, amit rendhagyó módon most az áhítat alapján választottam, és akik ez alapján olvasnak Bibliát, már reggel találkozhattak vele, de nem baj, hogyha át ismételjük. Lukács evangélium a 8. fejezetéből a magvető példázatáról szeretnék ma prédikálni. Tehát Lukács evangélium a 8. részénél nyissuk ki a Bibliát, és a 4. verstől a 15. versen bezárólag hallgassa meg a gyülekezet állva Isten igéjét. Tiszteletből állunk fel az Isten igéje miatt, így hallgassuk a Bibliáinkat, osszuk meg egymással, hogy ne csak halljuk, hanem lássuk is, amiről beszél itt a Biblia. Amikor nagy sokaság gyűlt össze, azok közül is, akik városról városra csatlakoztak hozzá, ezt mondta nekik példázatokban. Kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik a sziklás földre esett, és amikor kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövis közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett. És amikor felnövekedett, százszoros termést hozott. Majd emelt hangon hozzátette, akinek van füle a hallásra, hallja. Ekkor megkérdezték tőle a tanítványai, hogy mit jelent ez a példázat. Ő ezt mondta, nektek megadatott, hogy értsétek az Isten országa titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. A példázat pedig ezt jelenti. A mag az Isten igéje. Akiknél az útfélre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. Akiknél a sziklás földre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak. Akiknél a tövisek közé esett, azok hallották az igét. De amikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek termést. Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét. Meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Eddig az ige. Akinek van füle, hallja meg, mondta az Úr Jézus a tanítása végén. És ezt a címet adtam a mai ige hirdetésemnek, hogy akinek van füle, hallja meg. De egyben egy kérdés is intézek hozzád, kedves ige hallgató testvérem, hogyan hallgatod Isten igéjét? Erről szól ez a példázat, hogy hogyan hallgatjuk Istennek beszédét, hogyan olvassuk a Bibliát, mi motivál bennünket, amikor Jézust hallgatjuk? Mi az, amit megfogadunk az ő beszédéből? Ugyanis ahogyan hiszünk, az befolyásolja az életünket. Ahogyan hallgatjuk az Isten igéjét, az befolyásolja a mi hitünket, és a mi hitünk motivál, cselekvésre kényszerít bennünket, és ez látszik az életünkön. Jakab talán erről tanít, ezt akarja megértetni, ezt a példázatot fejti ki az ő levelében, hogy a hit az jó, hogyha van, de meg kell mutatni a cselekedeteken keresztül. Mutasd meg a te cselekedeteidet, nézel meg az életedet, a te beszédedet, a gondolkodásodat, és látni fogom a te hitedet is. Isten beszéde örök, nem változik. A kánon, a Bibliának, a könyveinek a kiválogatása, az összeillesztése, a egymás után való szerkesztése lezárult. Nagyon komoly teológusok dolgoztak azon, hogy mi az, ami Istentől ihletett, Isten szellemétől ihletett, mi az, ami bele kell kerüljön a Bibliába, mi az, ami apokrif irat, tehát nem Isten szellemének a munkája által jött létre, hanem emberek hiúságból, vagy éppen hamis tanításokat terjesztve írtak bibliai leveleket. És a kánon, amikor lezárult, Isten igényének a végén az van, hogy senki ne vegyen el ebből a könyvből, és ne is tegyen hozzá. Úr Jézusnak a szavai, ezek a jelenések könyvének az utolsó gondolatai. Istennek a beszéde, amikor szól, amikor olvasod, az nem változik, tehát állandó. Az olvasónak a lelkülete, az olvasónak a figyelme, vagy éppen a motivációi változhatnak. Az Úr Jézus a nagy sokaságot tanítva valószínű látta az ige hallgatóknak az arcát, a szemét, belelátott az ő szívükbe, ilyet is olvasunk másik helyen, amikor az emberek beszélgettek, Jézus háta megett, vagy akár csak gondolkodtak, és ott voltak Jézus jelenlétébe, Jézus belelát az emberek szívébe. Látja, hogy mit gondolunk, amikor olvasjuk az igét, lehet, hogy nem mondjuk ki, lehet, hogy nem imádkozunk utána, vagy nem fogalmazunk meg reakciókat az ige olvasása, hallása után, de látja, mi mozog a szívünkben, mi mozgatja a mi gondolatainkat. És a nagy sokaságot tanítva, figyelmeztetve mondja el ezt a példázatot, a magvető példázatát. Nagyon jókat lehet erről írni, prédikálni, de igazából egy rövid üzenete van ennek a rövid példázatnak. Higgyél, kérdezd meg az Urat, ha nem érted, amit hallasz, és kezd el cselekedni, amit hallottál az Istentől. Hát olvasunk négy féle helyszínről, ahova ez a bizonyos mag lehull. A Közel-Keleten, az ókorban nem vetőgépekkel végezték a vetést, nem kijelölt földeken végezték a vetést, hanem bárhol vetettek, ugyanis abban a reményben voltak, hogy ha jó termőföldet talál az a mag, akkor az ki fog hajtani, ki fog kelni, és lehet abból majd bevételt szerezni. És a magvető kiment, és szórta a magot. A mag az Isten beszédének a szimbóluma. Tehát a magról megállapítottuk, már az előbb az Isten ígéről megállapítottuk, hogy az egyforma minőségű, egyformán megbízható, Isten nem vonja vissza az ő ígéreteit, nem vonja vissza az ő igazságait, hanem újból és újból betartatja azokat. Vannak érdekes proféciák, amik többször is beteljesednek. Azért, mert ezek szellemi igazságok, törvényszerűségek, amiket kibeszéltek a proféták, elprédikáltak az embereknek, és ahogy változnak a generációk, a korok, a történelem néha ismétli önmagát, és azok a proféciák újból és újból beteljesednek. Majd olvasok egy idézetet Máté evangéliumából, ahol az Úr Jézus a profétáknak az igehirdetéséből idéz, miután elmondja a magvető példázatát. Valószínű, hogy Máténak más volt fontos, ugye a zsidóknak írja az evangéliumát, Lukás pedig a pogányoknak írja az evangéliumát, ezért más-más kerül a kommentárba. Lukács inkább magyarázza ezt a rövid példázatot, Máté pedig ószövetségi igéket idéz. Tehát Istennek az igéje megbízható, de hogyha az út félre esik, akkor nem ver gyökeret, mert mielőtt gyökeret verne az a mag, mielőtt kihajtana az a mag, hát mi történik vele? Hát most, aki télen madarakat etett, mi a cél, hogy a mag látható helyen legyen, hogy a madár megtalálja, és ne haljon éhen, ne pusztuljon ki. Jönnek ezek a bizonyos madarak, ha az emberek el nem tapossák, és a madarak mit csinálnak ezzel a jó és értékes és drága vetőmaggal? Megeszik. Nem a cinkékről fog most szólni, amit mondok, hanem azokról a madarakról, akikre az Úr Jézus gondol. Az Isten igéje, amikor belehull most a szívedbe, de kemény a szíved, kemény ez a talaj, ahova megy az Isten beszéde, kimész az utcán, az utcára, előveszed a mobilodat, jön egy SMS, és már egy SMS madár elvitte ennek az éneknek a dallamát. Úgy vágyom rád, Uram, futok hozzád. Megnézed, hány óra van, egy perc múlva jön a busz. Futok a busz után. Nem az Úr után, már a busz után futsz. Felülsz a buszra, és valami konfliktusba keveredhetsz, és már nem azon elméked, hogy amit hallottam tanítást, amit olvastunk igét, azt hogyan fogom megcselekedni, hanem hogy hát, hogy látod az ember ilyen, amilyen, amilyen. Már a buszmadár, az SMS madár és a futásmadár kivette az igét a szívedből. Nem épül be az életedbe. Beszélgettem a reggel a barátommal, ahogy együtt reggeliztünk, és mondott valamit, ad idézem, hogy álmot látott egy olyan konkrét dologban, az Isten szólt hozzá, és úgy én sokat bosszankodok, hogy Isten miért kell fel akár néha engemet is éjszaka, vagy benneteket is, vagy másokat is. És ahogy Zolit hallgattam reggel, rájöttem, hogy hát nappal mi dolgozunk, rohanunk, csináljuk a feladatainkat. szól az Isten, de azt mondjuk, hogy Uram, most terminem van, most mennem kell, most rohanok, most megyek a gyerekért az óvodába, most ez van, az van, most főzök, hát a tejszint is közben csinálom, nem látod, hogy most nem tudok veled beszélgetni? Éjszaka nyugiban alszunk, az Isten felkelt, mert akkor nem lesz SMS, akkor nem lesz határidő, tud hozzád szólni. Lehet, hogy éjszaka kéne Isten tiszteletet tartsunk, nem tudom. Gondolkodjunk ezen. Viszont azon jobban kell gondolkodjunk a viccet félretéve, hogy milyen lelkülettel, milyen szívvel jövünk igét hallgatni, vagy otthon hogyan nyitjuk ki az áhítatot, a Bibliát, amikor olvasunk igét, hogy kemény a mi szívünk, vagy teret engedünk a madaraknak, akik elveszik az igen magot. Nem épül be a gondolkodásba, és amikor a gondolkodásodból, az elmédből kijön az Isten beszéde, nem fog az életedbe, a szívedbe beépülni. Van a sziklás talaj, Palesztina területén olyan a termőföld, hogy nagyon vékony a termőföld réteg, és alatta már kő van, köves talaj van. Akik jártak már Svájcban, azok valami hasonlót látnak a földeken, hogy fel van szántva a határ, és rengeteg fehér pontot látsz a termőföldben. Azok szinte ököl nagyságú kövek. És kérdezték az emberek, hogy lehet itt termelni. Hát nagyon erős traktorokkal lehet szántani, nagyon erős kombányokkal lehet aratni, mert ez a köves talaj, ez nagyon kegyetlen. Hát ugye ott emelkedők is vannak, úgy, mint itt Eger környékén. Viszont ha még annyi termőföld sincs, hogy nem a földben vannak a kövek, hanem a föld, egy kevés termőföld van, rengeteg sziklán, akkor az a mag, aki elkezd növekedni, annak nem lesz mély gyökere. A körréteg elzárja a vizet, elzárja a táplálékszerzési lehetőséget a növénytől, és az a növény ki fog pusztulni. Kereszténységnek a mai bűne az, ez lehet a prédikátorok bűne, az evangéliumot hirdetőknek a bűne, hogy keveset beszélnek az emberek arról, hogy mi a bűn, és mi a bűnbocsánat. Bűnbocsánat nélkül nincsen kereszténység. Bűnvallás nélkül nincsen bűnbocsánat. Ha te nem vagy bűnös, miért fogadnál el Krisztus kegyelmét? Miért kéne neked a megváltóval találkozni, ha te nem vagy láncolt, megkötözött, bűnös ember. Az ilyen köves típusú testvérek, akiknek kőszikla az élete, és oda nem tud behatolni az Isten igéje. Azért nem tud behatolni, mert a legfontosabb Biblia versek, amik a megváltásról szólnak, a bűneikről szólnak, azok nem jutnak be az életébe. Kipusztul ez a mag, elszáraz a növény, és kihull a gyülekezetből, elhagyja a barátkozó korájának látogatását, elhagyja a gyülekezetbejárást, elhagyja az igének olvasását. Vannak igeversek, amik példázatok, tanmesék. Vannak igeversek, amik erkölcsi tanúságokat feszegetnek. De ha csak ezeket ragadja meg valaki, Jézus azt mondja, mindenkinél nyomorultabb. Tudjátok miért? Mert csak e világban gondolkodik keresztényként. De neked és nekem nem csak e világban kell keresztényként gondolkodni, hanem a túlvilágban is. És erről szól a Bibliának a legfontosabb ige versei. Arról, hogy te bűnös vagy, és neked kegyelemre van szükséged. Ha mi nem hirdetjük az evangélium mellett azt, hogy bűnös az ember, és bűnbocsánatra van szüksége, rengeteg embert eljutottunk az ige befogadására, de nincs megdolgozva a szíve. Kemény marad a szíve. Egy vékony termőréteggel, de ez a termés ki fog pusztulni. Gyökértelenség, kemény szívűség kiüli az evangéliumot az életünkből. Néhány igét olvasok ide vonatkozólag. Azt mondja az Ézsaiás, reagál az akkori nép kemény szívűségére. Isten küldi a prófétát, és azt mondja, menj, és mondd meg ennek a népnek, halván halljatok, de ne értsétek, látván lássatok, de ne ismerjetek. Akinek kemény a szíve is, nem engedi, hogy Isten szelleme beplántálja a beszédét az ő szívébe, kemény szívű marad. Nem lesz érzékeny az evangélium hirdetésére, nem lesz érzékeny a szeretett szolgálatra, nem lesz érzékeny arra, hogy ő is megbocsásson másoknak. Mert ő magának sem bocsátott meg. Nem is engedte, hogy Isten megbocsásson neki. Vagy azt mondja Pál, a római levélből idézem, amiről volt is mostanában tanítás, Ja, itt van. Hogy adott nekik az Isten bódult lelket, olyan szemet, amellyel nem láthatnak, és olyan fület, amellyel nem hallhatnak, mint máig. Itt is az ige a zsidókról szól, mint az Ézsaiási idézetből, de miért mondja a Biblia róluk, hogy kemény szívűek, kemény nyakúak, elzárkoznak az evangéliumtól, mert nem vallották magukat, minek testvérek, bűnösnek. Jézus pedig miért jött, hogy a bűnösöket megmentse, a betegeket gyógyítsa, hogy szabadulást hozzon a foglyoknak, a szegényeknek pedig hirdesse az evangéliumot, tanúságot tegyen Isten országáról. Az Úr Jézus ezért mondja, hogy a paráznanők, a vámszedők megelőznek kiket, benneteket, kiket, a zsidókat, akiknek szóltak a proféciák, szóltak a messiásról szóló jövendőlések, de kemény maradt a szívük, és az élet kísértései, az élet örömei kihozták, kivették belőlük mindent, amit az Isten igéje beléjük táplált. Van a tövises talaj. Na ez már egy fokkal jobb az előző kettőhöz képest, mert itt gyökeret ver ez a mag. Elkezd növekedni, de ez a tövis, ez miért van ott a környezetben? Máténál, ha ezt a történetet elolvassuk, ezt a példázatot, akkor ott Jézus elmondja, hogy éjjel a magvető után jött egy másik magvető, de az nem nemes gabonát, vagy tönkőbúzát, most az a divat, meg nem tudom, miket kell lenni, hogy meg ne halljunk. Nem ilyen nemes növényeket vetett, hanem micsodát? Gyomot, gazt. Hát azt nem kell vetni, a mi termünkben magától terem. Nekünk olyan jó minőségű gazunk van, hogy magától terem. Lőnősz bácsi megmondolja, hogy még itt a betonon is terem a gaz. Nem locsoljuk, nem gerebjézzük, de mégis terem, mégis jön. Tehát van egy másik erő, van egy másik magvető, aki szintén vet, aki befolyásol bennünket, aki szórja azokat a magokat, de ez nem a logosz, nem az Isten beszéde, hanem micsoda? A kísértés, a támadások, azok a kívánságok, amikkel nap mint nap találkozik az ember. A hívő ember is. A hívő ember nem mentes a kísértéstől. A hívő ember nem mentes a támadásoktól, nem mentes a világ hatásától. Kérdés az, hogy te még magot engeded jobban növekedni. A jó magvetőnek, az Isten beszédének a magját engeded jobban növekedni, vagy engeded a kísértőnek a magját jobban növekedni az életedben. Zakariásról egy igét szeretnék megemlíteni. Ez egy negatív hites példa az egész Lukács evangéliumában. Minden hittel kapcsolatos igevers, Lukásnál pozitív példa, ez az egy negatív példa, legalábbis amit én találtam, lehet van más is. Lukács 1.20. De íme, amért nem hittél szavamnak. Volt mag, testvérek? Mi volt a mag? Elmész az asszonyhoz, gyermeketek lesz. De hát uram, mi öregek vagyunk. Akkor megnémulsz büntetésből, amíg a fiad meg nem fog születni. Egyébként Jánosnak kell majd elnevezni. Amért nem hittél szavamnak, amelyek pedig be fognak teljesedni. Tehát Istennek a magja minden körülmények között ki fog kelni. De a hitetlenség, az Isten igéjét, a be nem fogadás a mi életünkben szegénységet okoz. Be fognak teljesedni a maguk idejében, most megnémulsz, és egészen addig nem tudsz megszólalni, amíg mindezek végbe nem mennek. Hát ez micsoda állapot, amikor az Isten igéje megtermi a maga gyümölcsét, de én ennek a gyümölcséből nem tudok enni. Ennek a örömét nem tudom élvezni, mert Isten korlátoz engem. Nem vagyok még apa, de lehet, hogy sokat beszélek már erről. Ez egy öröm. Öröm dolog, hogy gyermek fog születni. Majd megtudjátok egyébként. Most még nem örültök ilyen dolgoknak, mert én is örültem ennyi évesen, de ez egy nagyon jó dolog. Hát de milyen rossz lenne, ha erről nem lehetne beszélni. Én egyszer csináltam egy nagyon-nagyon rossz dolgot. Fogadtam egy osztálytársammal a középiskolába, ha leszokik a dohányzásról, nem, azt mondta, hogy ha egy hétig nem beszélek, akkor ő le fog szokni a dohányzásról. Hát mondom, hát ha csak ezzel múlik, én egy hétig meg nem szólok. Hát az egész osztály azon volt, hogy engem szóra bírjanak. Annyi kikötés volt, ha kihívnak felelni, a tanárnak válaszolhatok a kérdésére, de a tanári kar is tudta ezt a fogadást. Elbuktam, az utolsó napon az iskolán kívül délután egy osztálytársammal találkoztam, és ő azt mondta, hogy megszólaltam, de én az iskolaidőre gondoltam. Na mindegy, lehet nem akart leszokni a dohányzásról az én Péter barátom. Na a lényeg az, hogy egy hétig nem volt szabad nekem megszólalni. Nem köszönhettem az embereknek. Csak így és mondták, hogy nem halljuk. Nem halljuk, mit mondtál. Tehát így volt egy ilyen játék. Néha tanárok is bekapcsolódtak ebbe. Nehéz volt egy hétig nem beszélni. 9 hónapig nem beszélni valakinek, ráadásul azért, nem önként egy fogadásban, hanem mert az Isten megtiltja neki, és tudni, hogy ez egy hitetlenségből fakadó következmény, az egy borzasztó állapot. Ne kerüljünk Zakariással hasonló ítélet alá, hogy Isten megtilt nekünk bármit is. Vannak örömök, vannak gazdagságok, amik ugyanúgy tövisként jelenkezhetnek az ember életébe. Amikor egy túlzott jólét van, akkor az Isten igéje háttérbe szorulhat. Nem szorul, csak szorulhat. Amikor nagy áldások alatt vagy, elfelejted, hogy nem az áldás a lényeg, hanem az áldó. Az ajándék az nem annyira fontos, mint az ajándékozó. Ezek is lehetnek tövisek, elferdül a szívünk, elzsírosodik meg, kövéredik a mi szívünk, az Istennel szemben. Amikor valaki már olyankora áldás van, hogy elkezd lusta lenni, elkezd passzív lenni a környezete iránt, és azt mondja, hogy hát rajtam ez az áldás azért van, hogy élvezzem, nem azért, hogy ne élvezzem. Tehát én most itthon maradok, nem megyek szolgálni. Én most nem várom fel ezt a nehézséget, vagy ezt a kellemetlenséget, mert én élvezem az Úrnak a gazdagságát, áldását. De minden gazdagság, minden áldást, amit nyerünk az Úrtól, azért adatik, hogy dolgozzunk vele, sáfálkodjunk vele. Nem öncélúan adja nekünk az Úr. Azért is adja, hogy megáldjon minket, megjutalmazzon, de ugyanakkor szolgálatra adatik minden pénzünk, minden lelkiajándékunk, minden kapcsolati rendszerünk. Jézus tanít egy másik helyen arról, hogy a pénzzel való bánást használjuk arra, hogy megtanuljunk sáfárkodni, hogy Istennek az igéjét is megtanuljuk jól beosztani, és tudjunk ezzel jól szolgálni. Elérkezünk az utolsó típusú termőföldhöz. Valamennyi termőföld egy-egy személyiségtípust, egy-egy emberi hozzáállást tükröz. És ha valaki jó matematikus, akkor kiszámolja, hogy az emberek 25%-a jó hívő lesz, a 75%-ával meg hát vagy üdvözülnek, vagy nem. Az első kettőnél egyértelmű volt, hogy nem jut hitre, nem jut üdvösségre. A másiknál dilemában vagyunk, néha vagyunk így emberekkel, hogy hát láttuk az életét, annyi tövise volt, hogy hát nem tudjuk, hogy ez most milyen állapot, az Úr adjon neki kegyelmet. Az utolsónál nagyon egyértelmű, kegyes, jó hozzáállás és szolgálatkészség van benne. Máté meg is említi, hogy többszörösét meghozza a befektetésnek, akár 100-szorosát is. Nem az emberek 25%-a üdvözöl csupán, hanem ez a kicsi százalék jelzi azt, hogy ebből van a kevés, aki jól fogadja az Isten beszédét. És azt mondja, olvassa a Bibliát, hallgatja az Isten tiszteleten a tanítást, hogy aha, ezt mondja az ige? Hú, hát akkor én ezt meg akarom csinálni. Ebből a lelkületből van kevés, úgy általánosságban az emberekben, de hadd mondjam, hogy itt nem 4 típusú emberről van szó, hanem a te szívednek a 4 féle lelkületéről. Te is lehetsz olyan, hogy kemény szívű vagy, útfél vagy, és a madarak jönnek és megeszik az Isten igéjét a szívedből, de lehetsz jó termőföld is. Vannak önigék, amikre úgy reagálunk, hogy hát itt annyi több is van, hogy ezt most mi nem akarjuk erőltetni. Az utána levő igeverse meg azt mondjuk, hogy Uram, én megyek, kész vagyok, csinálom. Isten Jézuson keresztül arra bátorít, hogy valamennyi igéjét, valamennyi beszédét jó termőföldként fogadjuk be. Alázattal fogadjátok, és engedelmesek legyetek, gyümölcsöt teremjetek. A tanítványokkal kapcsolatosan szeretnék egy tanúságot kiemelni, ugyanis nem értették ezt a példázatot. Vagyunk mi is így, hogy nem mindig értjük Jézusnak a beszédét? Vagy egy nagyobb kontextust ahozok az egész Bibliát, Ószövetséget, Újszövetséget? Vagyunk néha így, hogy hallgatjuk, olvassuk, megint elolvassuk, És azt mondjuk, hogy tudom, én ezt nem értem pontosan. Nem baj, hogyha így vagyunk. Menjünk bátran az Úrhoz, és kérjünk választ, kérjünk magyarázatot, mert azt mondja Jézus a tanítványaiknak, a pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya. Ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. A tanítványok nem értettek mindent, amiről Jézus beszél. Főleg az ő haláláról szóló proféciákat nem értették. Sőt, amikor úgy kezdik megérteni, Péter azt mondja, hogy ez nem történhet meg veled, Jézus. De neked nem szabad meghalni. Neked nem szabad Jeruzsálembe menni, hogy téged meg fognak ölni. De amikor eljött Isten szelleme, kiállt rájuk pünköskor, elkezdték megérteni, elkezdett eszükbe jutni az, amiről korábban már olvastak, vagy tanítást hallottak. Amikor nem értjük a Bibliát, nem menjünk addig tovább annak az igének a megértésével, amíg megértést nem nyerünk. Kérdezzünk testvéreket, te érted ezt az igét? És nehogy úgy járjunk, mint két zsidó rabbi, te kón, itt van ez az ige, én ezt nem értem. Melyik ige ez? Mutassok? Hát én ezt elmagyarázom neked. Hát magyarázni én is tudom, csak nem értem. Néha mi is vagyunk így, testvérek, hogy egymásnak magyarázatot adunk, egy kommentárt adunk át, hogy ez az ige, ezt jelenti, ez a történeti háttér, ezt így kell érteni. Nem értjük, de ezt így kell érteni. És akkor vakvezet világtalant. Arról adnak tanítást, amit maguk sem értenek. A Biblia őszintén felvállalja ezt a tényt. Ne menjünk addig tovább, hogy Uram, ezt az igét én minden nap el akarom olvasni. Vagy utána akarok olvasni, utána akarok kérdezni, hogy ez miért kerül be a Bibliába? Miért fontos erről most nekem olvasni? Miért van erről ennyi ének szerezve? Miért van erről ennyi bizonyság? És az Isten ki fogja ezt neked jelenteni? Legyen alázat az igé olvasással szemben. Ne adjuk fel az ige olvasást, hogy ezt már 20-gyára olvasom, 20-gyára nem értem. Addig olvassuk, addig gondolkodjunk ezen, amíg Isten megértést nem ad a számunkra. Pál apostol nagyon keményen fogalmaz a Korintusi levél, első Korintusi levél 2. rész 14. versében. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezek bolondságnak tekinti, sőt, megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait. A lelki ember, folytatódik az írás, tovább, azt már nem olvastam el, a lelki ember pedig megérti az Isten lelkének dolgait. Ha valamit nem értünk a Bibliába, ez nem azt jelenti, hogy akkor nem vagyunk lelki emberek. Van, aki dobálózik ilyen szavakról, hogy nem vagy megtörve. Nem ezt jelenti. Hanem, hogyha nem akarom megérteni, akkor a Biblia elkezd róla úgy beszélni, hogy ebben az igeversben, ebben a témában, ebben a témakörben te nem vagy lelki, mert nem akarod megismerni, nem vágysz erre. Vágyunk az Urat megismerni, vágyjuk a lélek munkájának a megértésére, kérjük, hogy az a víz, ami kifolyik a jeruzsálemi templom küszöbéből, az ne csak bokáig élő víz legyen, lábosó, az a hideg valami ott a medence előtt, amikor menni kell a termálba, át szeretjük azt ugrani, ha át tudjuk, hanem legyen az megúszni való víz. De az úszás, az erő kell, izom kell, az fárasztó, ugye tanítottam erről pár hete. A lélek munkáját megismerni, az Isten igéjét megérteni, az fáradtsággal, törődéssel jár. Kimész a mezőre, látsz nagyon szép földeket, meg látsz gazos, elhagyatott kerteket. De amikor látod, hogy miért szép az a mező, vagy miért szép az a termőföld, vagy az a kert, akkor megérted, hogy jó, sokat dolgozik benne a parasztember, vagy aki a háztáján kertészkedik. Azért nincsen benne gyom, azért nincsen benne kő, azért van benne sok termőföld, azért van megöntözve, mert munka van, energia, idő van abban. Az Isten igéhez is energia kell, fel kell kelni, le kell ülni, kikenyökölni a Bibliát, el kell olvasni, gondolkodni kell rajta. Ha nem értjük, tovább gondolkodunk rajta. Kell hozzá idő, imádkozunk. Kell hozzá kapcsolatok, hogy beszéljünk az Isten igéjéről. Hát ezért van Biblióra, azért van házi csoport, hogy a nehezen érthető igéket átbeszéljük többen, közösen együtt, hogy hát, ha másiknak a megértése több, mint az enyém, és kiegészíti az én hitemet, támogatja, bővíti az én hitemet. Legyen ez így, testvérek. És ahogy ígértem, amivel szeretném zárni, a Jézus idézettel, Máté 13 alapján, szintén a magvető példázat, amikor erről tanít, van leírva, csak ebben van egy eltérés a Lukáccsal szembe. Ő így válaszolt, mert nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait, de azoknak nem adatott meg. Mert akinek van, annak adatik is bővelkedik, akinek pedig nincs, attól azt is elvétetik, amilyen van. Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, és nem értenek. Beteljesedik rajtuk Ézsaiás üvendőlése, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek. Mert megkövéredett a nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall. Bizony mondom nektek, hogy sok proféta is igaz kívánta látni, amit láttok, de nem látták, és hallani, amit hallottok, de nem hallották. Sok igaz és proféta. Érzed, hogy milyen kegyelmi korszakban élsz, testvérem? Igaz emberek nem láttak annyit, nem hallottak annyit Istenről, mint amit te láthatsz és hallhatsz. Proféták, akik Isten szellemével voltak betöltve, nem láttak, nem hallottak annyit az Úrról, az Úr dolgairól, mint amit te és én láthatok. Az igény keresztül. Nagyon tetszett Eszter nénének az imája reggel, hogy Uram, kérlek téged, amiket ír a Biblia, az ma is legyen meg, mert ugyanolyan Isten vagy ma is, mint amikor ezeket a csodákat lejegyezték. Ez így van, testvérek. Nekünk nem csak a múltban kell csodálattal nézni az Isten dolgaira, hanem ma, amikor körülnézünk a gyülekezetben, és ránézünk egymásra, akkor elmondhatjuk, hogy Marikám, ez a csoda történt, Katival az a csoda történt, Zsuzsa néni, amikor beszélt, akkor ezeket a jeleket láttuk is, és megértettük az Isten szeretetét. Van egy honlap, Abcsel 29. Ha valaki figyelmes, akkor rájön, hogy 28-ig van a Bibliában az apostolok cselekedete. Ennek a honlapnak pont az a üzenete, hogy olyan dolgokat éljünk át, és cselekedjünk, amiket az Isten tett az apostolok idejében. Az apostolok cselekedetének a könyve olyan érdekesen záródik. Nincs egy olyan befejezése. Talán elveszett az utolsó részt. Talán Lukács úgy megunta az írás, és azt mondta, hogy hát én ezt így kinyomtatom, jó lesz ezeknek. Nem érdekel. Szerintem nem erről van szó. Hanem Isten tudatosan szerkesztette így Lukáccsal ezt a levelet, az apostolok cselekedetét. Nem kiegészítve a Bibliát, de csodálatokkal, csodákkal kiegészítve, a te szolgálatoddal kiegészítve lehetne folytatni a 29., a 30. és a többi részeket. Testvérek, jó termőföld lehet az életünk. Isten beszéde ma is szól hozzánk, Isten beszéde ma is a kezünkben van, olvashatjuk azt. Legyen az, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói, megcselekvői legyünk az ő beszédének. Amen.